Egy bizonyság tévő lélek, mert az annyira fog illeni a szolgálatomhoz, hogy kérem, hogy énekeljük el együtt egy kicsit bevezetőként.
Egy bizonyság tévő
köszönjük, hogy tart a kegyelmi idő, hogy te szólsz hozzánk, Urunk. Köszönjük a délelőtti alkalmakat, ahol már szóltál. Köszönjük a tegnapi egész napot, ahol ott voltál az igében, ott voltál az énekben, a versben, ott voltál a csendes pihenőnk alatt, ott voltál a Biblia órán, ott voltál az esti ige hirdetésben, Uram. És köszönjük, hogy most itt vagy közöttünk, és kérjük a te szent lelkedet, hogy nyisd meg a mi fülünket hallásra, nyisd meg a szívünket, hogy befogadjuk a te igédet, és indítsd a mi lábunkat is arra, hogy megcselekedjük mindazt, amit kérsz tőlünk. Add, Uram, hogy először bennünk lobogjon a te tüzed, hogy lángra tudjunk lobbantani egy egész országot, egy nemzetet. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a szép nyári reggelen, és ahogy Krisztián is mondta, olyan csodálatos, hogy tart a kegyelmi idő, és lehet hallani a madár csicserdést. Bár én egy kakasról szeretnék beszélni, ami a könyvem címlapján lesz, ami július 20-án fog megjelenni, és szeretettel most tolmácsolom a meghívót a testvéreknek. Július 20-án este 6 órakor a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsának a termébe, ott a Magyar Tudósok útja, nem tudom hány szám alatt lesz a könyv bemutatója. És amikor Isten a szívembe helyezte, hogy ébresztő Magyarország, ilyen címmel írjak egy könyvet, akkor nagyon megrémültem. A következő rémület az akkor fogott el, amikor barátommal, a grafikus barátommal elkészítettük a könyv borítóját, szórólapot van fent a templomban is, és egy nagy kakas van rajta, de nem egy plötyhet kakas, hanem egy olyan, amelyben benne van a tűz, benne van az erő, látszik, hogy minden teste rezdülésével kukorékol. Kedves barátaim, olyan bölcs jószág az az egyszerű kakas. Mert ő meghallja az idők szavát, és kukorékol, és először az övéit ébreszti a baromfi udvarba, fölébreszti a tyúkokat, akik még ott szundiznak, aztán, ha vannak disznók, meg virkák, azokat is fölébresztik, fölébreszti az egész udvarháza népét. Kedves barátaim! Ahhoz, hogy egy társadalom, egy nemzet fölébredjen, meg egy ország fölébredjen, Istennek először a mi fejünkbe kell, hogy kukorékolást fújjon, hogy kakas szót fújjon. Ahogy énekeltük is. Lobbanjon a mi szívünk lángra, mert ha mi szívünk ég, akkor tudunk tüzet gerjeszteni egy egész társadalomban. De ha a bűnnel megalkuvók leszünk, akkor abban nem lesz tűz, abban nem lesz hatalom, az enerváltság lesz, fáradtság lesz, kiégettség lesz, depresszió lesz, és láthatjuk a templomainkat, hogy ott, ahol nincs tűz, ott, ahol nincs jelen a Szentlélek, ahol nem az Úr Jézus áll középen, ott kiüresednek. És kedves barátaim, Isten egyháza nem templomot építő falak köveiből épül föl, meg nem pályokból, meg téglából, hanem belőled élő emberekből. Milyen kő vagy te? Milyen kőszikla a te életed? Hogy amikor téged látnak, akkor azt mondják, hogy igen, Uram, ahogy tegnap is mondtad, igen, Uram, ez vonzó. Mert az igazi, az vonzó, a hamisítványnak, a kutyának se kell. Úgyhogy ne háborogjunk mi az országunk, nemzetünk istentelenségén, hanem vizsgáljuk meg önmagunkat, hogy mennyivel járult hozzá a hívő nép ahhoz, a hívő nép idézőjelbetéve, ahhoz, hogy ilyen helyzetben van egy társadalom. Szíthatjuk a politikusainkat, de először vizsgáljuk meg magunkat. Nem a világ fiai fognak fölemelni egy olyan társadalmat, amit Isten teremtett azért, hogy az ő dicsőségére éljen, nem a mammon, nem a pénz, hanem Isten. Amikor valaki leborul elé, akkor ő felemel. Úgyhogy magunkat szívjuk, és magunkat vizsgáljuk meg, hogy mit tettünk mi ezért, hogy idáig fajult a helyzet. És mindenki húzzon maga köré egy kört, és vizsgálja meg magát, hogy világít, mit mutat az élete. nagyon nagy felelőtlenség, kedves barátaim, úgy élni a hitünket, hogy rendben van, én az Úr Jézus gyermeke vagyok, és tudom, hogy nem cselekedetekből van az üdvösségem, hanem hitáltal, és én mivel befogadtalak téged, már ott vagyok a mennyországba, és én ebbe a kényelembe beleroskadok a fotelba, és élvezem a hívő élet örömeit. Barátaim, Jézus Krisztus nem a kényelmes fotelnek szülte újjá az övét. Harcra, hogy énekeltük, harcra kell készülni, mert az Isten gyermekeinek életvitele a harc. Először is önmagával megharcolni, a hitnemes harca úgy gondolom az, hogy önmagammal megharcolom, a fáradtságommal, a kételyemmel, a bátortalanságommal, az enerváltságommal szemben harcot folytatok, és azt mondom, Uram, neked kell győzni önmagam felett, és engedem, hogy győzz. Megadom magam, fölállok, és megyek, ahova te küldesz. És közben meg mit látok, kedves barátaim? Hívő emberek beülnek a fotelba, jól érzik magukat. És mi van a családodban? Ott van-e már? Ott van-e már az Úr Jézus kereszt alatt a családod, az anyósod, az apósod, a gyereked, a nagyszüleid, ott vannak-e már? Mert a hívő élet nem népszerűség, hanem felelősség. És kedves barátaim, egyszer számon lesz rajtunk kérve a futás. Felelősség! És tudjátok, mit veszek észre? Írtam ezt a könyvet, és meghallotta a hívő nép, hogy könyvet írok érvesztő Magyarországra. Jönnek a levelek, telefonok. Polgármester úr, egyik része a hívőknek. Nehogy valami rosszat tessék írni a mai politikai hatalomról, mert ezek szentek. Olyan Istenem. A másik része a hívőknek azt mondja, polgármester úr, nehogy beletessék a világ sodrásába kerülni, mert ha maga nem Jézus Krisztus szolgálja lesz, akkor maga elvész. Ez szimpatikusabb nekem. Mert a hívő élet felelősség. Nem népszerűség. És a bűnnel nem alkothatunk meg. Gondoljanak bele, van egy hívő keresztény apa. Ez a hívő keresztény apa mindenkit tanítványa akar tenni, mert érzi, hogy ő olyan nagy kegyelmet kapott Istentől, hogy ezt nem rejtheti véka alá, mint ahogy a hegyen épített város sem lehet elrejteni. És ebből a felelősségig adódóan mindenkinek beszél Jézus Krisztusról, az üdvösség útjáról, és arról, hogy ő tudja a te életedet megváltoztatni, csak éppen a szeretett fiának nem beszél, a saját gyerekének nem beszél, hogy nehogy megsértje az önérzetét. És amikor azt akarják a hívők tőlem, a hívők egyrészt hangsúlyozom, hogy én ne beszéljek a politikusainknak a bűneikről, akkor arra akarnak rákérni, hogy menjek a világ sodrásával, és ne mondjam el nekik, hogy elvesztek, ha ezt csináljátok. Azért, mert ők kedvesebbek nekem. Mert valóban így van. Közelebb áll hozzám az a politikai erő, amelyik azt mondja, hogy hát mégis Isten áld meg a magyart. Mint az, amelyik tőből elutasítja. De az én felelősségem Isten belém kukorékolja a fejembe, hogy akkor sem alkothatok meg az ő bűneikkel, még ha szeretem is őket. Mert a felelősség az, hogy elmondom, figyelmeztetek. Az őrálló felelőssége az, hogy kiáll a kapuba, és kiáll. És ha jön a veszély, megfújja a trombitát, és figyelmeztet. Mert benne van az igében. Ha nem szólsz, az ő vérét rajtad kérem számon. Ha szólsz, és nem tér meg a bűneiből, az ő saját bűnei miatt vész el. Akkor mi a hívőnék feladata? Nem az, hogy sodródjon az árral, hanem hogy a kősziklára álljon, hogy Jézus Krisztus legyen a fundamentuma, és amit ő mond, meghalljam, és megcselekedjem. Kedves barátaim, nem lesz ideális a teret. Itt mondta a kedves testvérünk, hogy a katolikus testvérünk, hogy terepmunkás. Igen. Mindannyian terepmunkások vagyunk, és a terepen nagyon jól tudjuk, hogy nem ideálisak a viszonyok. Nem ideális a viszony. A terepen mindenféle akadály van. Amikor a könyvemet írtam, és kiszerkesztettük a könyv borítóját, és bent vagyok a hivatalba, és odalaktam az asztalomra, bejön a hívő kolléganőm, aki megismerte az Úr Jézust, látták az életünkön, hogy mit végzett el, és azt mondta, hogy ez neki vonzó, és megismerte az anyakönyvvezetőnk az Úr Jézust, És bejön ez a drága asszony Zsuzsi, és azt mondja, kezébe veszi a borítót, ezt a kakasos borítót. Te Robi, te kivívod magad ellen a sors alakját. És egy jó elnézést, azt mondom, röhögött. Helyen mondta, te vicces. És aztán jön be a kereső kolléganőm, a titkárságvezetőnk, hozza az aláírós dossziét, és kezébe veszi a könyvborítóját. Te Robi, te forradalmat akarsz csinálni. És abban a pillanatban, kedves barátaim, rám szárt a félelem lelke, és elárultam Jézust, mert azt mondtam, nem akarok, nem Katikám, nem akarok forradalmat csinálni. És egész nap ezután őrlődésbe volt részem, a félelem ott szorongatott, és tudtam, hogy elbuktam, megtagadtam Jézust, bár ő kukorékol a fejembe, és én mégis megtagadtam, és hazamentem este, és elmondtam a feleségemnek, azt mondják, hogy akkor imádkozzunk. És imádkoztunk, én térdre borulva, a trombózisos lába miatt az ágyon ülve, és utána megszólal a feleségem, te, ha te nem akarsz forradalmat csinálni, akkor miért írsz könyvet? Ébresztő Magyarország címmel, akkor miért járod keled az országot, világot, és beszélsz arról, hogy a népünknek, a nemzetünknek, aki hallja az igét, annak meg kell térnie, mert ma van a kegyelem napja, akkor miért csinálod ezt, amit csinálsz, ha nem akarsz forradalmat csinálni? És azt mondtam, hogy igazad van. És azt értettem meg a feleségem hangjából, aki nagyon ritkán szólal meg, de amikor megszólal, akkor ott kész, akkor kipurcanok. Igen, igen, forradalmat kell csinálni, és a hívő népnek kell forradalmat csinálni. Csak hogy ez a forradalom, ez egy szent forradalomnak kell lenni. Ennek a forradalomnak először a te szívedben, meg az én szívemben kell lezajlania. És amikor ezt a forradalmat megvívtam Istennel, és győzött Isten bennem, akkor megértettem, hogy nem önmagam forradalmára vagyok, hanem Krisztus Jézus jó vitéze katonája, és ez a forradalmi hangulat, ez a hív, ez arra kötelez, hogy más ember szívébe is lángra gyújtsuk azt, ami nincs benne. Hogy bele kukorékoljuk, bele helyezzük a szívébe a forradalom tüzét, kedves barátaim, mert nem a mammon fog bennünket fölemelni, nem a Darányi Ignác terv, nem az korábban hangozhatott Új Magyarország terv, hanem Jézus Krisztus akkor, amikor leborulunk elé, akkor ő fölemel. Voltak csodák itt a napokban, az éjszaka folyamán is, amikor embereket Jézus Krisztus szeretete fölemelt. Láttam a kezét lenyúlni az égből, és megkönnyörült embereken ma éjszakaik. És ez a csoda, kedves barátaim, hogy amíg tart a kegyelem, addig Isten keze lenyúl, és a bűnöst megigazítja. De nem csak azért, hogy önmagának éljen, hanem azért, hogy éljen a másiknak. A Jézus sem önmagának halt meg, mert akkor egy önző Jézusunk lenne, és semmi ereje nem lenne, hanem azért, hogy az élete megtört kenyér legyen neked, hogy jusson neked is belőle, meg mindenkinek jusson belőle. Nemrégen béren voltam evangélikus testvéreknél, hány kenyeretek van címmel, szabadtéri evangélizációt tartottunk, 400-an voltak. Egy olyan lelki pásztornál, akit hívott Isten 22 évvel ezelőtt, nem hiszem, hogy meg fog sértődni, hogy elmondom, Biatorbágyra, és meghallotta ott Isten hangját, és elmenekült. És ott voltak az őrállók mellette, a Biatorbágyon megtért asszonyok, akik terelgették, és megvették a könyvemet, egy politikus, akit rabul ejtett Isten, elolvasta ez a lelki pásztor, és kapott egy találatot a szívébe, és azt mondta, hogy akkor én most elmegyek egy házaspáros csendességre, Biatorbágyra idén januárban, és amikor kinyitja az ajtót, ott állok vele szemben. Azt mondta, ez egy jel. És leborult a kereszt alatt. És most beszéltem a testvérekkel, az ottani evangélikus testvérekkel, és azt mondta, kaptak egy új lelki pásztort. Mert a lelki pásztoraimnak is megtérésre van szükség. Akik már megtértek, annak meg kell naponta erősödni a kegyelemben. ahogy Timóteusnak is meg kellett erősödni. Bár 15 éve volt hívó, mikor Pál apostol mondta neki, hogy erősödj meg a kegyelemben. Mindannyian rászorulunk erre, hogy a konnektorunkat bele kell dugni a mennyei ajzatba. A vevőkészülékenket rá kell hangolni az adóra. És a sercegést ki kell szűrni belőle, mert a világ mindig sercegni fog. A világ csábítása mindig ott lesz, a hívő népen is ott ólálkodik körülött a sátán, de nem az a bűn, hogy ő kísért. Az a bűn, ha megadod neki magad. És akkor már elvesztél, kedves barátom. Akkor nem lesz tűz, akkor nem lesz erő, akkor nem lesz hatalom a te szolgálatodban. Akkor egy plöttyet kakas leszel. Lehet, hogy külsőre kakas leszel, de belülről nem leszel az. És legyél belülről kakas, akkor majd kívülről is az leszel. Belülről kifelé, nem kívülről befelé. Nemrégiben meghívta a katolikus testvérek egy előadásra, és én nagyon szeretem a Bibliát, de sokszor úgy végigfutok rajta, és karácsony elején mindig szokták idézni igehirdetések alkalmával is a Lukács 1-et, a Gábriel az angyal mondja Máriának, hogy a kegyelembe fogadottnak, hogy te fiat fogsz szülni, és nevezd Jézusnak. És ezt annyiszor olvastam, biztos ti is olvastátok ezt a történetet. De most jöttem rá nem régiben, mert Isten meg is fejti önmagát, hogy ez több annál, mint egy történet. Hát ebben hatalmas tanítás van. Ott van Mária, aki Istennek engedelmes, kegyelembe fogadott, szereti az Urat, és mi történik? Jön az ige a mennyből, mert az ige most is a mennyből jön, és az engedelmes ember fülén keresztül bemegy a szívébe, mint hogy Mária szívébe is bement, és megfogant Jézus. És 2000 év óta így zajlik, mindig, mind a mai napig. És olyan csodálatos Isten, hogy ez nem csak nők esetében, asszonyok esetében lehetséges. A férjeknél is így van. Aki leborul Isten előtt, meghallja Istennek az üzenetét, jön az ige, bemegy a fülébe, lehatol a szívbe, és megfogam benne Jézus. És növekedni fog. És növekedni fog. És egyszer csak meg fog születni. Nemrégiben beszélgettem fiatalokkal, és kérdezem, hogy te mikor adtad át az életedet? Azt mondja, hát nem tudja. De láttam a gyerekem, hogy olyan felemás, nem tudom, olyan nem voltam róla meggyőződve, hogy ott van az élet a Krisztusban. Hát mondom, barátom, ha nem tudod, hogy mikor szült újjá téged az Úr, akkor téged nem szült újjá. Mert hogy növekszik bennünk Jézus, az egy folyamat, de hogy egy anyának is, ugye a hívő ember életében is, ott van egy bizonyos nap, nem baj, ha pontosan a dátumra nem emlékezel rá, amikor pontosan tudod, hogy megszületett benned a megváltó. Nem tudta, hogy mikor tért meg. Vagy hogy ott tért meg, azt mondja, egy folyamat. Igen, a növekedés egy folyamat. Hogy Jézus nő bennünk egy folyamat. És az nem ér véget a megszületésével, és amikor mi új életet nyerünk benne. Az növekszik. Az utolsó szívdobbanásunkig. Ha nem végzünk lelki abortuszt, ha engedjük, hogy Isten formáljon, akkor az az utolsó lelletünk így növekszik bennünk. És olyan csodálatos, hogy nem azt akarja Isten, hogy nagyra nőj, hanem hogy ő legyen benned nagyobb. Te tudod-e, hogy mikor van a mennyei születésnapod? Ha tudod, hogy mikor van a mennyei születésnapod, akkor benned ott van Jézus Krisztus. Mert van egy pontos időpontra annak, hogy megszületett benned Jézus Krisztus. És az a te születésnapod. És onnantól kezdve a régiak elmúltak, és egy új lett benned. A mennyei állampolgárság, amiről tegnap beszéltem. Ebbe lehet beleszületni. Hitáltal. A mennyei állampolgárságban. Nem az apád, anyád presbiter, nagybátyád, meg nagyanyád révén, hanem Jézus Krisztus révén. Így lehet beszélni. És ez kötelez, kedves barátom, arra, hogy ne tűrd meg a bűnt. Hogy Krisztián mondta, nem úgy hisz. Isten pontosan lát mindent. Hova mennek az ilyen-olyan pénzek? Lejött szombaton egy székesfehérvári csoport kübekházára, tartsak nekik egy reggeli áhítatot, fantasztikus volt, és beszéltem nekik. És láttam, hogy Isten szeretete simogatja őket, és nem akartak elmenni, mert nekem mennem kell Bódis Miklóshoz, de olyan jó volt, hogy vonzása van az Úrnak. Az Úrnak vonzása van. Hogy amikor téged látnak, akkor vonzódnak-e hozzád, hogy ott van, látom Attilát, Szárazdon. Hát ez Isten háta mögötti faluban lehet ilyet mondani. Elküld Isten a szolgáját oda. És mint a mágnes, vonzód az embereket. Nem Szárazd, egy ma még lepukkant falu vonza oda, hanem Isten megváltott gyermeke, aki szögre szegezte az óemberét, meg még a palástját is, és engedi, hogy Jézus Krisztus az Ura legyen, és ennek van vonzása, és csodálomat, és hálát adok az életéért, kedves barátaim. És a te életed ilyen. Van-e vonzás? Hogy oda mennek-e hozzád emberek, és te nem utasítod el őket, hanem alkalmas és alkalmatlan időben elmondod nekik az üzenetet. Tavaly nyáron az Adrián nyaraltunk, ki tudtunk hasítani 6 napot. És én nekem van egy ilyen szokásom, nem kapcsolom ki a mobilt, mert a polgármester lehet éjszaka, akár tűz van, hogy elérjenek. És ott se kapcsoltam ki. És történt valami. Egy csoda. Hajnali 4:30-kor az egyik nap megcsörren a mobilom. És egy férfi zokogva sírt fel, hogy polgármester úr, könyörgöm magának, imádkozom értünk. Nem ismertem az urat. Mondjon rám, hogy miért. Azt mondja, a lányomat most vitték ki a házból, öngyilkosságot követett el magán, de még él. És azon a hajnali órán tudtam ezt az embert bátorítani. És egyből kinyílt a csípám, és tudtam, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy alkalmas és alkalmatlan, nekem alkalmatlan időben is, tegyek bizonyságot a bennem élő reménységről, és hogyha ez abból áll, hogy én bátorítom ezt az embert, hogy Jézus Krisztus a maga lányának is az Ura, és a maga Ura is. És ez a Jézus Krisztus pontosan lát mindent. Adjuk oda a lányát, fektessük föl az Úr oltárát, és bízzuk szerető atyánk karjai közé. És ez az ember, láttam, hogy letörölte a könnyeit, megköszönte a bátorítást, és elköszöntünk egy fél óra után egymástól, és én lefeküdtem, és nem tudtam aludni. Isten oda kényszerített, hogy a sesszorony mellé letérdeljek, és könyörögjem ezért az asszonyért, hogy ezért a lányért. Hogy Uram, mi kell ahhoz, hogy egy ember ne féljen az öngyilkosságtól, ne féljen a pokoltól, és ne féljen az öngyilkosságtól, hanem féljen a körülményeitől. És megértettem, hogy ez a feladatunk, polgármesterként is ez a feladat, az élő reménységről. Minden hívő emberre vannak emberek bízva. Rád is, rám is. Rám elsősorban mindenkire a családja, az első számú missziós terep, itt van a legtöbb probléma, ugye valljuk be őszintén, mert proféta senki nem lett a saját hazájába, én is küzdök a nyomorúságommal. Aztán egy polgármesterre rá van bízva a faluja, egy lelkipásztorra a közössége, de úgy gondolom, hogy mindannyiunkra sokkal több van rám bízva. Ahova Isten küld, oda kell mennünk, és ott alkalmas és alkalmatlan időben bizonyságot tenni a bennünk, a minket megváltoztató élő reménységről. Ez a feladatunk. és ez egy hajnali telefonhívás, vagy egy éjszakai szolgálat, akkor az. Jogászként úgy fogalmaztam meg, hogy a hív embernek kétféle feladata van. Jogban van egy generális jogelv, ami az egész jogrendet áthatja, és van a speciális jogelv, ami egyes-egyes jogágat szabályoz. Polgári jog, öröklés jog, munka jog, társasági jog, stb. A hívő nép generális feladata, hogy emberhalászok. A speciális feladata, hogy ott, ahol helyezte, úgy éljen, úgy végezze a munkáját, hogy a világ, amikor őt látja, dicsérje őt érte, dicsérjék a mennyei atyát érte. Az Isten dicsőségére végezne a munkát. Fiatalok hívtak meg egy gimnáziumba, hogy tartsak előadást nekik. És utána beszélgettünk meg csinos fiatal lányokkal, meg fiúkkal, és mondja az egyik lány, hogy siet, most veszi a dolgait, mert megyne dolgozatot fog írni. És mondom, hogy is tanultál rá? Azt mondja, hát majd megsegít az Úr. Mondom, nem. Ez Isten gyalázás. Mert a két halunkat, meg az öt kenyerünket a Jézusi munkához hozzá kell adnunk. Ami rajtunk múlik, mindent meg kell tennünk. És hogyha az azt jelenti, hogy dolgozok, dolgozatot írok következő nap, akkor ez azt jelenti, hogy előtte van a készülő. Nem utolsó perce meg a villamoson, hogy annak idején én is csináltam, hanem úgy, hogy igen, készülök rá. Készülök a szolgálatra. Lehet, hogy ez azt jelenti, hogy csak elcsendesülök, és hívom a Szent Lelket, hogy Uram, akkor te szólj belőlem. Mert sokszor van olyan, hogy nem, nincs idő, vagy fizik, nem tudom úgy, hogy én most elmélyüljek valamiben nagyon, Uram, itt az én szívem, lelkem, mondd meg, hogy mit akarsz mondani, és én adom a magam neked. Mert a mű a királynak szól. És így kell élni a hív életünket. Így kell főzni a levest. Nem összehányva, hanem úgy, hogy az a mű a királynak szól. Az életed a királynak szól. Szellemi igényességgel végezzen feladatot. Hogy amikor meglátják azt a forgatókönyvet, vagy meglátják azt a könyvet, vagy meglátják az életedet, akkor azt mondják, hogy igen, ez foglalkozott vele, ez komolyan gondolja. Mert tudja, hogy nem embereknek akar megfelelni, hanem Istennek. És ez a csoda, hogy amikor Isten újjászül bennünket, akkor nem a hittant kapjuk meg, mint a tegnapi hitoktató, ugye, amikor megkérdeztem, hogy hát hiszel az örök életbe, meg van örök életed, honnan tudja azt? Nem. Isten nem ilyen. Aki újjászült, új reménysége, az ördög azt mondja, hogy te nem vagy az én, akkor is tudja, hogy az övé. És ez kötelez. A helytállásra kötelez. A kősziklára kötelez, nem a futó homokra, meg a fövenyre kötelez, hanem arra, hogy ott áll. Jézus Krisztus fundamentumán áll. És olyan szép az evangélikusok köszöntése. Erős vár a mi Istenünk. Komolyan vesszük-e? Vagy csak rutinból. Erős vár a mi Istenünk. Mondjuk. Erős vár. Igen. Erős vár a mi Istenünk. És ebbe az erős várba be lehet menekülni. És olyan csodálatos a reformátusok köszöntése, és hogy áldás, békesség. Van-e áldás az életedben? Van-e benned békesség, hogy áldás legyen? Hogy áldás vagy-e Isten kezébe, hogy másoknak is oda vitt az áldást a békességeddel együtt? De akkor már nem hagyom ki a katolikusokat se, mert dicsérje a te életed a Jézus Krisztust. Vagy botrán, megütközés. Ha ilyenek a hívők, akkor köszönöm, ebből én se kérek, ezt mondja a világ. Amikor téged lát a világ, mit mond? Azt, hogy igen, én is ilyen akarok lenni, vagy azt, hogy köszönöm, ebből én se kérek. Persze, sokszor mond a világ olyat, hogy hát ezek a mocskos hívők, meg szent fazek, minden. Halld meg! De halld meg a mögöttük lévőket, hogy kisugolja nekik azt is, és ne úgy állj hozzájuk, mint ahogy ők állnak hozzád. Mert akkor nem vagy külön náluk. Mondtam, hogy szoktam lelki gondozni polgármestereket, meg politikusokat is, és nemrégiben egy Isten adta helyzetbe kerültem, meghívtak katolikus polgármestereknek képviselők egy fórumra, ebben az ébresztő Magyarország könyvben meg is írom. És tartak is előadásom, és utolsó pillanatban bevágódik egy polgármester, ott exkluzálja magát, hogy hát mégis ebben minden kereste az indokokat, a kifogásokat. Ilyenek vagyunk sajnos mi is, sokszor. És utána, amikor vége volt ennek az áldott alkalomnak, tényleg nagyon áldott volt, akkor a polgármester meghívott a tanyájára egy kenyérlángosos ebédre. És oda jön ez a polgármester társam hozzánk, Gábor ismered, meg te is, Attila. És azt mondja, hogy te képzeld el, ez a választások előtt volt 2010-ben. Te képzeld el, a falu összefogott ellenem, a bolsi tanácselnök, meg a liberális, meg mindenki összefogott ellenem, és egy platformra álltak ellenem. Mondd, hogy mit csináljak. Mondtam neki valamit, hívő ember létére, megütközött rajta, sokszor a hívők is megütköznek. Ha valakinek Isten ad egy üzenetet, amit át kell a hívő népnek adni, akkor is ők is megütköznek, hogy rosszul látja. Pedig Isten mindenkivel személyesen kommunikál. A szavát megismerhetik a Bibliából, de hangja mindenkinek egyénileg szól. És azt mondta ennek a polgármester társának, hogy imádkozz az ellenségeidért. Te megőrültél? Imádkozzon az ellenségeidért? Hát mondom, igen. Mi van a Bibliában? Imádkozz az ellenségeidért. Na hát akkor erről beszélgetni kellett. És úgy fölzaklattam a szegény lelkét, hogy lejött Szegedre, és bejöttünk egy cukrászdára, és azt mondja, magyarázd ezt le nekem. És elmondtam. Jézus Krisztus szereti a bűnös embert, de a bűnét gyűli. A te ellenségeidben lásd meg az istentelens, az Istenük hiányát. És válaszd ketté a dolgot. A bűnös embert szeresd. De gyűlöld a bűnét, az övét is, meg a tiedét is, az önmagad bűnét is. Elsősorban az önmagad bűnét gyűlöld meg, utána gyűlöld meg a másikét. De a bűnös embert szerest. És mondtam, hogy ha te ezt így csinálod, Isten meg fog téged áldani. Áldás leszel rajta. Áldás lesz ezzel az ügyön. És tudjátok, mi történt. És azt mondtam neki, hogy ha ezt így fogod csinálni, akkor Jézus lesz a te kampányfőnököd. Hát ezen aztán nevetett. És tudjátok, mi történt? Így történt. Mert Isten a körülmények ura. És csodálatos Isten. Nem, mit tudom én, oda ment mindegyikéhez, és belekopogtatta a fejébe, hogy te szeressétek ezt a polgármester jelöltet, mert jót akar nektek, meg nem úgy hízik meg minden, hanem esőt küldött a falura. Először csak kis cseppekbe, áldás esője volt, bár nem úgy tűnt. Kis cseppekbe, aztán nagy cseppekbe, aztán mint a monszun úgy esett, és belvíz lett a faluba. 2010 őszén nagyon sok magyar településen, köztük itt is belvíz lett. És van akinek a belvíz áldás, van akinek átok. Az igazaknak áldás, a nehézség is az életben, másoknak meg átok, ugyanaz. És tudjátok, mit történt? Ezt a polgármester jelölt társamat, aki nem tudott szórólapot csináltatni magának, és ott voltak az ellenségesek, tele kampányolták, tele hazudták a falunak a fejét, hogy milyen mocskos ez a polgármester jelölt, és Isten pedig csendes esőbe eláztatta a falut. Nem volt szórólap, nem volt plakát, nem volt kampánygyűlés, de volt katasztrófavédelem, voltak szivattyúk, és volt ez a polgármester jelölt társam gumicsizmába, kiállt legényként a gátra, és Isten kézbe vett az ügyet, mert oda vezette a szivattyúkkal az ellenségei pincéjébe is. És ő nem volt személyvállalható. A polgármesterek, a védelmi bizottság elnöke, a helyi védelmi parancsnok, én is, minden polgármester az, és oda ment csizmába, és szivattyúzta vizet azok házánál is, akik leginkább köpködtek rá. Nem volt személyválogató. Jézus Krisztus nem személyválogató, ő a mi ikonunk, a példaképünk, az etalon, akkor te sem lehetsz az. Akkor nem gyűlölhetsz, akkor meg kell látnod a másikba az Isten hiányát. És ezt lásd meg az ellenségeidben is, hogy rászorul a kegyelemre, és ez az ember még a halálba van. És Isten, Jézus, a kampányfőnök, a sok-sok ellenség ellenére győztesenek hozta ki ezt a kampányolni nem tudó gyermekét. És megtanította valamire. Arra tanította meg, engedelmes legyen az Urának. És amit mond, azt megcseleked. És bízza rá az ítéletet Jézus Krisztusra. Bízza rá, majd ő meg fogja ítélni a dolgokat. És be kell fejeznem lassan, és még nem beszéltem arról az igéről, amiről szerettem volna beszélni, de ez most már akkor tényleg csak ilyen slágboltokban. Isten a szívembe helyezte a Jeremiás 7-et, hogy arról beszéljek nektek. Fölolvasnám, nem az egészet, fogok kiragadni részleteket, az egészet olvassátok el, csendesüljetek el, nagyon sokat fog mondani, az is, amiről nem fogok most tudni beszélni, de amiről beszélek, az meg mindenképpen. Azt mondja Jeremiásnak az Úr. Ez a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak. Állj az Úr házának kapujába, és hirdesd ott te beszédet, és mondjad, halljátok az Úr beszédét, mint ti júdabeliek, akik bementek ezeken a kapukon, hogy imádjátok az Urat, így szól a seregek Ura, Izrael Istene, jobbítsátok meg útjaitokat és cselekedeteiteket, akkor megengedem, hogy ezen a helyen lakozzatok. Ne bízzatok hazug beszédekben, ezt mondva, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Mert csak ha valóban megjobbítjátok útjaitokat és cselekedeteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és fele barátja között, ha jövevényt, az árvát, az özvegyet nem nyomorgatjátok, és az ártatlan vért sem ontotok ki ezen a helyen, és idegen istenek után sem jártok a magatok veszedelmére, akkor engedem meg, hogy ezen a helyen lakozzatok, azon a földön, amelyet atyáitoknak adtam, öröktől fogva. Íme, ti hazug beszédnek hisztek, amelynek nincs semmi hasznuk. Loptok, öltök és paráználkodtok. Hamisan esküsztök, a bálnak áldoztok, és idegen istenek után jártok, akik nem ismer, akiket nem ismertek. Majd eljöttök és megálltok előttem a házban, amely az én nevemet viseli, és ezt mondjátok, megszabadultunk. De utána ugyanazokat az utálatosságokat cselekszitek, vajon latrok barlangjává lett ez a ház a szemetekben, amelyet nevemről neveztek el? Íme, én is látok. Ezt mondja az Úr. Mert menjetek csak el az én helyembe, amely Silóban van, ahol először lakozott nevem, és lássátok meg, hogy mit cselekedtem azzal a néppel Izrael gonoszsága miatt. Most pedig, mivel mindezeket cselekedeteket megtettétek, így szól az Úr. Bár szüntelen szóltam hozzátok, mégsem hallgattatok rám. Kiáltottam nektek, és nem feleltetek, ezért úgy cselekszem e házzal, amely nevemből neveztek el, amelyben bizakodtok és helyen, amelyet nektek és atyáitoknak adtam, ahogy Silóval cselekedtem. Elvetlek titeket színem előtt, amit elvetettem minden testvéreteket, Efraim minden utódját. Te pedig ne imádkozz ezért a népért, ne kiálts hozzám, és ne könyörögj értük, ne is járj közben állam, mert nem hallgatnak meg. Nem látod, mit cselekesznek Júda városaiban és Jeruzsálem utcán? Fiak fát szedegetnek, az apák tüzet nyújtanak, az asszonyok pedig dagasztanak, hogy áldozati kalácsokat készítsenek az ég királynőjének. és ital áldozatokat áldoznak az idegen isteneknek, hogy fölingereljenek engem. Vajon engem is ingerelnek ők? Ezt mondja az Úr. Nem pedig saját magukat, hogy gyalázatot borítsa arcukat. Azért azt mondja az én Uram, az Úr, íme, felindulásomat és haragmat kiontom erre a helyre, és emberekre és állatokra, mezőfájra és a föld gyümölcsére égni fog, és nem alszik ki. És egy kicsit később, hallgassatok a szavamra, és Istenetekké lesztek, ti pedig népemmé lesztek, és mindig csak azon az úton járjatok, amelyre utasítottalak titeket, hogy jó legyen dolgotok. Nagyon kemény beszél ez. Lepattan-e rólad, hogy megérted azt, hogy felelős vagy? Mert ez az ige a vallásos, a hívő embereknek szól, hogy a hitük ne valami liturgia legyen, valami hittantétel, hanem megcselekedett valóság legyen. Az Úr ezt mondta Jeremiásnak, a prófétának, mert Isten az ítélete előtt mindig küld valakit, valakiket, akik által figyelmeztetheti a népet. Tavaly előtt nyáron belástam magam a Bírák könyvébe. A Bírák könyve, olvassátok el, ne átfussatok rajta, elemezzétek minden sorát, mintha a magyar történelem lett volna. Jól értek a zsidók, aztán elkezdték öntögetni ott az aranyszobrokat, meg a bálványokat, meg a nem beszélő isteneknek áldoztak, és Isten meglátta ezt, azt mondhatta magába, meg mondta is, hát nektek, ha a matéria kell, akkor megkapjátok. És mi történt? Leigázták Izrael népét a filiszteusok. Mi volt nálunk Magyarország? Isten adott ébredést ennek a népnek, és lecseréltük aranyszobrokra. Áldoztunk hamis istenek oltárán. Hátat fordítottunk az Istennek. És mit kaptunk? Megkaptuk a filiszteusokat, az oroszokat. Itt élősködtek rajtunk. Elmentek, de még a szellemiség mindig itt maradt. Lehet, hogy kártékonyabb, kedves barátom, szellemiség, mint amikor itt voltak. És miért volt ez? Mert hátat fordítottunk az Istennek. Nemrégiben voltam egy előadást tartani, és egy miniszter beszélt előttem. És a miniszter azt mondta, mai kormány minisztere, hogy ha Isten a hátunk mögött van, akkor minden lehetséges. Én jöttem utána. Azt mondtam, ha Isten a hátunk mögött van, nekünk semmi nem lehetséges. Nekem ezt el kellett mondanom. Szeretem, tisztelem, jó barátom volt, együtt voltunk képviselők, de nem tettem meg azt, hogy nem mondom el az igazságot, hogy nem a hátunk mögött kell az Istennek lenni, hanem magunk elé engedni. És akár milyen színen szaga lesz egy kormánynak, egy vezetésnek, egy polgármesternek, egy lelkipásztornak, ha Isten a háta mögött van, nem lesz semmi belőle. Ha Isten az élet ura lesz, és elé engedi, akkor viszont minden lehetséges. Akkor jöhet nekünk zsidó, IMF, Európai Unió, orosz, cigány, bárki, akkor a seregek ura bennünket föl fog emelni, és akivel a seregek ura, annak kicsoda ellen. Ne a hátad mögött legyen Isten. Engedd magad elé. Engedd magad elé. Engedd a kezedet bele tenni az ő kezébe. Akkor győzni fogunk. Mindig halálra, kárhozatra, sikertelenségre lesz ítélve egy társadalom, amíg nem teszi a kezét Isten kezébe. Amíg nem hajtja meg a térdét, nyakát, Isten előtt. Addig nem lesz siker. Lehet itt ilyen-olyan program, ha egy nép továbbra is gyilkol, mai nap is 130 gyermeket fognak eltenni lábalól, és ott van egy alaptörvényünk, ami azt mondja, hogy magzati életvédelme, meg Isten áld meg a magyart, és mellette meg ott van egy abortusz törvény, ami engedi, hogy naponta 130 gyereket, évente 40 ezer gyereket, 1956. június 4-e óta, amióta törvény van, 6 millió 800 ezer gyereket, plusz még a bába asszonyok sötétsége kapcsán még vagy 2,5 milliót, tehát 10 millió embert elraktunk kórba. És mi azt mondjuk, hogy Isten áld meg a magyart. Hát kedves barátaim, Isten nem papírból dolgozik. Nem papírból dolgozik. Le lehet neki írni szép dolgokat, szépen csengő üzeneteket lehet küldeni a társadalomba, lehet szociálisan konzultálni, de ha nem Istennel konzultálunk, el fog veszni ez a nép. És ezt el fogom mondani mindenkinek, és nem érdekel, mit mond a hívő nép, az sem. Mit mond a püstök, az sem érdekel. Nem érdekel, hogy mit mond a világ, akkor is el fogom mondani, ha nem tékértek bocsánatot a bűneitekért, magyar nép, ti el fogtok kárhozni, el fogtok veszni. És ha az életembe kerül, akkor is el fogom mondani. És azt is el fogom mondani, hogy Jézus Krisztus kínálja neked az ő kegyelmét. És ha leborulsz, ő felemel. Ha megszaggatod nem a ruhádat, hanem a szívedet, akkor ő az életed ura lesz, és megbocsátja a gyilkosságot, megbocsátja a bűneidet. Nemrégiben hallottam, vagy olvastam, már nem tudom, a hívő népre, hogy tartottak egy keresztény konferenciát valahol, egy szállodába, János befejezem, mindjárt ezt még muszáj elmondanom, mert döbbenetes, és mindenki érezze találva magának, aki érintett benne, és a szervezők bekapcsolva hagyatták a szállodába a keresztény konferencián, a pornó csatornát ingyenessé tették. És megnézték, hogy a keresztény konferenciára érkezők éjszaka, a csendességükben milyen műsorokat néznek, és reggel kinyomtatták. És azzal kezdődött a másnapi alkalom. Megdöbbentő százalék, a túlnyomó többsége nézte a pornó csatornák előtte éjszaka. Kedves barátom, nem az a paráznoság, amikor megcsalod a feleségedet vagy a férjedet, hanem az, amikor mondtam, gondolsz vele, az a paráznoság. Vizsgálja meg mindenki magát. Liza néni azt mondta, hogy már második látás bűn. Amikor eljön egy szőke bombázó velünk szemben, én sem tudom levenni a szemem róla, bocsánat, a feleségem is itt van, hallja. De nem nézek utána, és nem indítom el a fantáziám. Ha meg elindítanám, akkor egy oda szegezem a keresztpárat. Látod olyan, hogy még mindig milyen nyomorék vagyok, nyomorult vagyok? És itt volt olvasnunk az igény, orvos el mindenki. Még mindig paráználkodtok? Bementek az Úr házába? Hát őreálló vagy. Hirdest, amit az Úr mond, állj a templom altajába. Hogy hirdeted? Hogy figyelmezted? Hogy intesz? Ha megalkudsz a bűnnel, úgy nem lehet. Ha te megalkudsz azzal, hogy ez a szívemnek kedvesebb, és ennek elengedem, a másikat meg ugyanazért legyalázom, ez nem személyválogatás. Jézus Krisztus meghalt a kommunistáért, meg meghalt a fideszesért, meg a homoszexuálisért, meg a heteróért, mindenkiért meghalt. És te érted is meghalt, és ez kötelez. Arra, hogy kiállts. Ne legyűlöld, hanem szeresd oda a Krisztushoz. És akkor magadat is emeled. A magad hitét közelebb lépsz Istenhez. És Isten nagyon fog szeretni, és lehet, hogy olyan helyekre küld el, ami először Sivárnak tűnik, mint Bódis Miklós, vagy mint Orbán Attila nevébe, hogy csuparom minden, de Isten pontosan azt akarja, hogy a romokból építs várakat, nem magadnak, azon nem lesz váltás, Isten. És engedd be ezt a társadalmat, ezt a népet, ezt az országot, ezt a nemzetet személy válogatás nélkül ezekbe a várakba, ahol ott lesz az Úr, ahol ott lesz a védelem. És bárki mondhat bármit, ahol Isten van, bármilyen pusztaság van, ott vizek fognak fakadni. És a sok apró kis forrás egyszer összeér, és folyam lesz. Akarod, hogy ébredjen Magyarország? Kérdezve. Akarod?
Igen.
Akkor ébredj föl. Akkor te ébredj föl először. a kakas neked kukorékol. Jézus Krisztus neked kukorékol. Péter elárulta. Péter, amikor megszólalt a kakas, rájött, hogy bűnös. A kakas kukorékol. Rájössz arra, hogy bűnös vagy. Bűnös vagy, ha nem cselekszed meg azt, amit Isten kér tőled. Mert aki tehetné a jót, és nem teszi, bűne az annak. Imádkozz. Úr Jézus, egyen-egyenként viselj meg most bennünket, kérlek. Engem is. Mutasd meg, hogy mi van a szívben. Te vagy a lett? Te vagy-e annak az ura? Teljesen egészen? Vagy csak felépül harmadából? Vagy te vagy az ura? Kérlek, menj el, Atyának. Ha nem te vagy, akkor szakassuk meg a szívünket, vessük ki a bűn belőle, és adjuk, hogy te legyél az életünk, Ura. Add drága Jézusom, hogy le tudjunk borulni, hogy a kemény nyakunkat, a kételjeinket, a félelmeinket, a bűneinket, a mulasztásainkat, a kényelmeket, mindent oda tudjunk szegedni a keresztfához. Add Jézusom, és könyörgünk a nemzetünkért, a vezetőinkért, a hazánkért, személyi válogatás nélkül mindenkiért, az egyházainkért, a püstökeinkért, lelkipásztoránkért, vezetőnkért, ezért a telepért, hogy te legyél az életünk, Ura. És add Istenem, hogy minden egyes hívő ember legyen egy kis duzgár, legyen egy kis feltörés, és add drága Jézusom, hogy folyamán tudjunk duzzadni, hogy ne azt nézzük, hogy ki milyen felekezethez tartozik, hanem azt nézzük, hogy te vagy az életünk, Ura. És olyan csodálatos, Uram, hogy egy egységes mennyországot teremtettél. Ha ott lesz a helye a megtért katolikusnak, reformátusnak, baptistának, evangélikusnak, zsidónak, cigánynak, mindenkinek. És olyan döbbenetes, Uram, hogy lesz egy pokol, ahol nem lesznek ott a nem megtért katolikusok, evangélikus, reformátusok, cigányok, zsidók, baptisták. Uram, köszönöm, hogy megérteted velünk, hogy az a feladatunk, hogy nem falakat építsen, hanem hidakat. Köszönjük. Amen. És engedjenek meg, az nem fontos, engedjenek meg, csak hogy pecsétje legyen ennek az előadásnak, vagy ennek a szolgálatnak. Fölolvassak egy részt a készülő könyvemből. Párhegyi Feli bátyám ajánlásával, mert János is ajánlja ezt a könyvet, ajánlásával készült, és egy mondatocskát idézek belőle. Aztán majd elmondom, hogy ki mondta. És hogy mikor. A mi országunkban felette igen nagy a kevésség. Azért az Isten haragja és nem lassodik, hanem napról napra gerjed, mindaddig, míg az nem kevés szarvunkat letöri. Vajon országban tolvajság, paráznaság, hamis esküvés, mely a magyarokban felette igen uralkodik. Mindezekért országunk szerencsétlen. Ezért rabolják ki országunkat, és ezért vezetett el országunk határa. Valamely ország és nemzetség Istennek nem szolgál, el kell annak pusztulni. Mit gondolnak, mikor tűnt ez az idézet, és ki mondta? 1536-ban, a mohácsi csatavesztés után Károly Gáspár írja ezeket a szavakat. Mintha ma lenne. Az üzenete máig hatol. 500 év után sem tanultuk meg meghajtani.